Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 156. dicséretünk egyetlen versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 156. dicséretünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget. Isten, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget ezent helyre feljöttünk. Uram, a könyörgőnek, illesd meg szívét és száját, a téged tisztelőnek, áld és szenteld meg munkáját. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Nagy szeretettel köszöntünk minden testvérünket Isten tiszteletünkön. Emlékeztetjük a testvéreinket, hogy Isten beszél hozzánk ebben az órában. Mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le erre az időre, hogy ne zavarjon bennünket az Úrra való figyelemben. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket a gyülekezeti alkalmainkra. Hirdetem, hogy ma délután 5 órai kezdettel az ifjúság számára tartunk összejövetelt itt a gyülekezeti termünkben. Aztán kedden, mivel átálltunk erre az őszi időszakra, a tavaszi próba után úgy tűnik, hogy érdemes, szóval kedden visszaállítjuk a 2 bibliaórás rendünket, ami azt jelenti, hogy délelőtt 10 órakor, aztán majd este 6 órakor tartunk bibliaórát. Csak emlékeztetőül mondom, hogy a 2 bibliaórának ugyanaz az üzenete, hát ugyanazzal foglalkozunk, de akiknek kényelmesebb, jobb a délelőtt 10 órás kezdés, azokat odavárjuk, akik meg este 6-kor jönnek szívesebben azokat arra, és itt az oldalsó gyülekezeti termünkben leszünk együtt. Csütörtökön 9 órakor a Derűs Alkony gondozóházban, 11 órakor a Hatvani Nyugdíjas Házban tartunk istentiszteletet, csütörtökön este pedig nőtestvéreinket hívogatjuk este 7 órai kezdettel a női alkalomra. Ez is itt lesz a gyülekezeti termünkben. Pénteken YouTube csatornánkon napi igemagyarázatot teszünk közzé, aztán 9 óra 30-kor, fél 10-kor babamama kört tartunk, és a konfirmandusoknak jelzem, hogy 4 órától és 5 órától várom a korosztályuknak megfelelő konfirmációs oktatásra őket. Jövő vasárnap, ha Isten éltet és megtart bennünket, szokott rendünknek megfelelően fél 10-kor tartunk istentiszteletet, ahol vendégeink is lesznek. A Szentendrei Református Gimnáziumnak egy osztálya érkezik majd közénk. Gyermekek és az őket kísérő osztályfőnök, pedagógus, meg talán néhány szülő is. Azt kérem, hogy fogadjuk őket és az ő bemutatkozásukat nagy-nagy szeretettel és figyelemmel. Hálásan megköszönjük a testvéreknek a héten elvégzett szolgálatokat, különösképpen is azokat, akik jelentkeztek és jöttek is ide az árok ásásra. Ennek van még egy kis része hátra, úgyhogy az időjárás ugyan most nem kedvezett nekünk itt a hétvégén, de hogyha valaki szívesen jön, akkor annak a szolgálatát várjuk és kérjük hétfőtől. Tehát ez a templom fölépült úgy, hogy vasárnap nem volt munka soha, aztán fölépült úgy a parókia is, hogy vasárnap nem volt munka soha, és ezt a szép sorozatot nem szeretnénk megtörni. Csak akkor, ha a példázat szerint a bárányunk verembe esik, azt ki lehet húzni vasárnap is, ha olyan végszükségbe kerülünk, de ez most talán nem olyan végszükség, úgyhogy hétfőtől várjuk azokat, akik esetleg szeretnének egy kicsit ebbe részt venni, egy kétásó nyomnyi keskeny kis árkot kell még tovább ásnunk. Köszönjük a szolgálatot. És akkor nem látom itt ugyan Békefi György testvérünket közöttünk, de hadd hirdessem azt, hogy egy gyülekezeti buszos kirándulásunk lesz november 19-én Pápára és környékére. Egy egynapos kis kirándulás ez. Még vannak üres helyek, aki meggondolja magát, attól azt kérjük, hogy jelezze feltétlenül. Azt is, hogyha anyagi problémái vannak, hogy tudjunk, vagy megpróbáljunk azon segíteni. A jelentkezőket pedig majd értesítjük, azt gondolom legkésőbb jövő vasárnap arról, hogy mire kell akkor pontosan számítani, mikor találkozunk, hogyan indulunk el erre a kirándulásra. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, közösségünknek őrző pásztora a továbbiakban is. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásába, hitvallásunk tanítására figyelünk. A Heidelbergi KT 45. úrnapja van most soron, és egy újabb témakör az, amivel hitvallásunk tanítása foglalkozik, ez pedig az imádságnak a témaköre. Azt tudnélik, hogy mit is vallunk, mit is gondolunk mi, reformátusok, az imádságról, a Biblia alapján, azt fogalmazzuk meg. Nagy József presbiter testvérünk olvassa a 45. úrnapjához tartozó kérdéseket és feleleteket.
Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Mi szükséges az imádsághoz, hogy Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk, szívünk szerint mindazokért, amiket kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre minket ő maga tanított. Hogy szól ez az imádság? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Kedves testvérek, az 5. zsoltárunkat keressük most ki, és az 5. zsoltárunk első 4 versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. Az 5. zsoltárunk első 4 versét énekeljük. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe.
Isten az én imádságom, kérlek vegyed füleidbe, és hallgass meg kérésemben, én Istenem és én királyom, érts meg mondásom. Tekintsed meg esedezésem, és halld meg kiáltásomat, midőn hívlak királyomat, meghallgatod én könyörgésem, bizonnyal hiszem. Reggel meghallgatsz engemet, óram még virradta előtt. Idején a nap, hogy feljött, előtt beszámlálom ügyemet, várván kegyelmet. Mert egyedül te vagy, ó Isten, kinek a gonoszság nem kell, és aki gonosz bűnben él, nem mehet hozzád semmiképpen, míg él vétekben.
Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, senki nem mehet hozzád, amíg vétekben él, amíg nem kész arra, hogy mindazt, ami előtted utálatos, meg ne tagadja és el ne vesse magától. Látod és ismered a mi életünket, és tudod, hogy nem jöhetünk te hozzád mi sem, hiszen annyi minden van, amit megtűrünk, ami felett elnézőek vagyunk, pedig tudjuk és értjük, hogy neked ahhoz semmi között sincs. Segíts meg bennünket, hogy megszívleljük mindannak tanítását, amit énekeltünk, és készek legyünk lemondani mindarról, ami előtted utálatos, amire neked nincs szükséged, hogy a te áldásod lehessen azok helyett, a miénk. Köszönjük, hogy mindazoknak, akik bánkódnak bűneik miatt, van bűnbocsánat a te fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy mindazoknak, akik kérik, szívből és hittel, van kegyelem. Köszönjük, hogy mindazoknak, akik vágyakoznak erre, és azon az úton járnak, amelyet te adtál, készítettél, jelöltél, van veled áldó közössége. Hadd kérjünk téged, ragyogtasd előttünk az utat, és beszélj a mi szívünkre, hogy ezen az úton járva a te áldásod is a miénk lehessen. Nem csak ebben az órában, hanem életünkben és halálunkban egyaránt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, a Biblia olvasó kalauzunk által kijelölt új szövetségi szakaszunkból, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből olvassuk ma Isten igéjét. A 9. fejezetből, a kijelölt szakaszból egyetlen verset olvasok most, ez pedig a 27. rész, a 27. vers. Tehát a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 27. versét olvasom, ahol ezeket találjuk kijelentve. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Kedves testvéreim, az elmúlt hét napjaiban, különösképpen is az úgynevezett halottak napján, szerte az országban mindenki megemlékezett elhunyt szeretteiről. Megelevenedik ilyenkor a múlt, a közös, de már letűnt emlékek felidézése által. Egy időre, ha láthatóan nem is, de szinte kézzel foghatóan velünk vannak azok, akik egyébként már elmentek közülünk. És emiatt talán ezekben a napokban, hogy visszatekintünk azokra, akik már elmentek és elmúltak közülünk, szóval emiatt talán ezekben a napokban közelebb kerül hozzánk az a kérdés is, hogy vajon mi történt ezekkel a mi szeretteinkkel a haláluk után. És nyilvánvalóan közelebb kerül hozzánk az a kérdés is ezzel együtt, hogy velünk mi fog történni akkor, amikor majd a mi halálunk ideje eljön. Talán nincsen senki a világon, akit ez a kérdés előbb-utóbb ne kezdene el foglalkoztatni. Azonban sokféle választ találtunk mi emberek már erre a nyilvánvalóan fontos és minden egyes ember számára kikerülhetetlen kérdésre. És az az igazság, hogy ki milyen választ talált és fogadott el, annak megfelelően igyekszik készülni, vagy éppen nem készülni arra, ami a halál után következik. Hát vannak ugyanis olyanok, akik azt mondják, hogy a halál után nincsen semmi. Eltemetjük a testet, az elporladott idővel, vagy ha már el is hamvasztjuk a halottaink holt testét, akkor ez már gyorsabb körülmények között megtörténik. Nincs a halál után semmi. Nyilván, akik így gondolkoznak, meg ezt hiszik, azoknak ez a hite, és a hit minden egyes embert meghatároz. Akik úgy gondolják, hogy a halál után nincsen semmi, azok nyilvánvalóan e hit alapján élik meg napjaikat a halál előtt, és így tekintenek az életükre, mint egy olyan folyamatra, ami majd a halállal véglegesen le fog zárulni. Talán ennél a nézetnél népszerűbb az a nézet és az a hit, hogy a halál után valójában valami nagyon jó dolog fog jönni és bekövetkezni. Fényesség, meleg, szeretet, megnyugvás, kiteljesedés. Ez a hit az emberekben elsősorban az alapján fogant meg, hogy bizonyos klinikai beszámolókban, klinikai halál állapotába került emberek erről számoltak be. Sokan nagy bizonyossággal hisznek ezeknek a beszámolóknak, és erre építik fel az életüket. Minél több ilyet olvasnak, hallanak, annál jobban megnyugszanak, arra gondolva, hogy hát ha meghalunk is, akkor majd jön az a fényesség, az a meleg, szeretetteljes állapot, ami nem rossz. Tehát akkor kevésbé kell félnünk a haláltól, mert talán valami jobb dolog fog ott velünk történni. Aztán vannak olyanok is, akik hiszik, hogy a halál után tulajdonképpen valami különös metamorfózis következik be, átalakulás, és a halálunk után egy új testben látjuk meg ezt a világot, a hátunk mögött hagyott életünk minőségének megfelelően. Tehát vagy egy magasabb, vagy egy alacsonyabb rendű életformába változik át a halál után a mi személyünk. Végtelenségig lehetne sorolni azokat a válaszokat, amelyeket ebben a világban össze lehet gerebjézni arra nézve, hogy mit gondolunk a mi halálunkra és a halál utáni dolgokra nézve. Mit hiszünk, mire építjük föl a mi életünket. Nagy kérdés az, hogy mi keresztényként mi mit gondolunk. Hogyan tekintünk előre a halálunkra és az azutáni történésekre, testvérek? Mi nem kerülhetjük ki ezt a kérdést. Nem mindegy, hogy mit gondolunk. Sajnos sok magát egyébként kereszténynek valló ember a már ismertetett három nézet közül tesz magáévá valamit. Vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy a halál után nincsen semmi. Hát ez ugyanott a Bibliában benne van, de ez olyan misztikus dolog, egyfajta vigaszként van benne, hogy az ember ne gyötrődjön annyit életébe, de valójában nincs a halál után semmi. Nyilván az ilyen magukat keresztényeknek gondolók az Úr Jézus Krisztus feltámadását sem hiszik. És nyilván nem hiszik azokat a történeteket sem a Bibliából, ahol halottak feltámasztásáról és feltámadásáról olvasunk. Vannak olyan keresztények, vagy magukat annak gondolók, akik úgy gondolják, hogy a tökéletes jó van a halál után. Nem kell a haláltól félni, mert a tökéletes jó van a halál után, menjünk csak előre. A lemez forog tovább, jön a B oldal, és hát ott van az igazi jó elkészítve. Hát nem sorolom azt tovább, hogy a magukat keresztényeknek vallók mi mindent hisznek még a halálról, így aztán a saját halálukról is, és hogy ennek tükrében hogyan építik föl az életüket, az életgyakorlatukat, az életvitelüket. Azt azonban állítom, hogy ha valakik a Földön bizonyosak lehetnek a halál utáni történésekkel kapcsolatosan, azok éppen a keresztények kellene, hogy legyenek. Ha valakiknek egységesen kellene gondolkozni, arra nézve, hogy mi következik a halál után, azok éppen, hogy mi keresztények kellene, hogy legyünk. Miért? Azért, testvérek, mert a keresztények, akik az Úr Jézus Krisztus követői, Jézus személyében egy olyan tanítót követnek, aki megjárta a halált, visszajött onnan, és pontosan kijelentette nekünk azt, hogy mi történik a test halála után. Testvérek, egy Jézust követő keresztjén nem vélekedhet szabadon abban a kérdésben, hogy mi történik a halál után. Ha valaki Jézust követi, akkor azt kell megismerje, hogy Jézus, aki megjárta a halált és visszajött onnan, mit mondott el nekünk a halál utáni történésekről? De nem csak megismernie kell egy igaz kereszténynek azt, hogy Jézus erről mit tanított, hanem el is kell hinnie, magáévá is kell tennie, Nem csak önmagáért, hanem azért is, hogy ezt képviselje ebben a világban. Miért ragaszkodunk Jézushoz? Azért, mert Jézus azt mondta, hogy ő az igazság, ő a valóság. Amit Jézus kijelent nekünk, testvérek, a halál utáni dolgokról, az a valóság, az az igazság. Erről még később fogunk szólni, hogy ez miért olyan nagyon fontos. A zsidókhoz írt levél felolvasott verse által Isten világosan eligazít és emlékeztet ma mind annyiunkat. Először is azt jelenti ki a lélek, hogy ebben a világban minden el van rendelve. Azt jelenti ki a lélek, a Károli féle fordítás jobban érzékelteti ennek a lényegét, meg a súlyát, hogy úgy fordítja Károly, hogy elvégzett dolog. Magyarán minden el van végezve. Mindkét szó érzékelteti, hogy amiről most szól, az nem egy függőben lévő, tehát megváltoztatható dolog, hanem egy lezár dolog. El van végezve. El van rendelve. Azt is érzékelteti ez a két szó, hogy nem szubjektív dolog az, ami el van rendelve. Magyarán nem tőlem függ, hogy az úgy lesz-e, vagy nem úgy lesz, mert el van rendelve. Egy kicsit közelebb hozom ezt egy példával, ami mindannyiunk tapasztalata, ez pedig a gravitáció. Egy rém egyszerű kép ez, de aki megszületett erre a földre, annak számolnia kell a gravitációval, meg kell tanulnia, hogy a gravitáció van, ezzel együtt kell élni. Akár tetszik nekem, akár nem. Nincs kivétel itt a Földön, bár néha nagyon szeretnénk kivételesek lenni, és egy kicsit szállni, repülni, vagy kipróbálni valami olyan létformát, ahol a gravitáció nem hat ennyire. Nincs róla szavazás, és nincs róla személyes döntés. Egészen egyszerűen ez van. Aki beérkezik ebbe a világba, az gyerekségétől fogva megtanulja, lehet, hogy még nem ismeri a nevét, de hogy van itt valami olyan erő, ami engem itt tart a Földön, vonz engem a Föld, és ezzel együtt kell élni. Nem lehetek madár. Nos, testvérek, azt jelenti ki a lélek, hogy az embernél valami magasabb rendű által megvan határozva, el van rendelve az, amiről most beszélünk. Egyetlen egy olyan szemét ismerünk a világ mindenségben, aki magasabb rendű nálunk, ez pedig Isten. Nyilvánvalóan Isten által van elrendelve és elvégezve minden ebben a világban. Vannak ugyan az emberek között, akik magasabb rendűnek gondolják magukat másoknál. Ezekre az a jellemző, hogy általában mindig rendelkezéseket adnak ki. De az a jellemző is, hogy a rendelkezéseik sohasem megváltoztathatatlanok. A világ történelmet ismerjük, a kezdetektől fogva mindmáig rendkívül sokan voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy ők többek másoknál, és ezért jogosultak arra, hogy rendelkezzenek másokról, mások sorsa felett. Talán évekig, évtizedekig úgy tűnt, hogy így is van a dolog. De a történelem nem csak hozott ilyen embereket, hanem el is vitt ilyen embereket. És elvitte azokat a korszakokat és azokat a rendelkezéseket, azokat a rendszereket, amelyeket az ilyen emberek alkottak. Egy valaki van a világtörténelemben, Az emberiség története előtt egyetlen egy valaki van, aki megdönthetetlen, aki legyőzhetetlen. Ez pedig maga Isten. És amikor arról beszélünk, hogy Isten eldönt, elvégez, elrendel valamit, az azt jelenti, hogy az úgy van, és mindaddig úgy is marad, amíg esetleg ő maga meg nem változtatja. Istent mi nem tudjuk felülírni, ő írhatná felül magát, de azt tudjuk az ő önkijelentéséből, hogy nem szokása az, hogy felülírja magát. Magyarán, amit elrendel, amit törvénybe ad, amit elvégez, az Istenné nem szorul kiigazításra. Ülnek a politikusok, gyártják a törvényeket, megszavazzák a parlamentbe, azt mondják, hú, ez egy tuti jó törvény lett. Na, ezen biztos nem kell változtatni. Aztán egy fél év múlva az APEC jelenti, hogy maradt rajta egy akkora kapu hátul, hogy a leleményesebb polgárok már viszik a vagyont, már járnak rajta kibe, és a törvény egy fabatkát sem ér. Na, mit csinál akkor a politika, meg a parlament? Akkor módosítja a törvényt. Testvérek, Isten soha nem kell, hogy módosítsa önmagát, az ő rendjét, meg a törvényeit, nem is módosítja önmagát és a rendjeit sem. Tehát mi keresztjének kell, hogy tudjuk legelőször is, hogy minden el van végezve, el van rendelve, hogy mi fog történni, méghozzá fölülírhatatlanul van elvégezve és elrendelve. Na de mi az az elrendelt és elvégzett dolog, amiről most beszélünk? Azt mondja itt a lélek, nem más ez, mint hogy egyszer meghalunk, azután pedig az ítélet következik. A szöveg itt némi szabadságot ad nekünk, de a Biblia bővebb üzenete felől értelmezve nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy mindkét dolog el van rendelve és végezve. Ugye, mert kíváncsiak lehetünk, hogy mi van elrendelve, a halálunk vagy az ítéletünk. Mert azt mondja, hogy miután meghalunk, következik az ítélet. Ez van elrendelve. Mindkettő el van rendelve, testvérek. A halálunk és az ítéletünk is, mondhatjuk ezt nyugodtan, a Biblia bővebb üzeneteit figyelembe véve. Tehát általunk befolyásolhatatlanul el van végezve, el van rendelve, hogy meg kell halnunk, azután pedig az ítélet. Mindez Isten által van elrendelve, ami azt jelenti, hogy ezt kiiktatni és felülírni sem tudjuk. Miért? Mert Isten magasabb rendű nálunk. A halált az ember nem lesz képes sohasem megsemmisíteni. Soha. Megkísért bennünket a gondolat, hogy de hát a genetika, de hát a tudomány. Testvérek, lehet genetikai meg egyéb dolgokra milliókat és milliárdokat szánni, ahogy meg is teszik ezt a világban ma, de kidobott pénz az, amivel az élet végtelenítését akarja megvalósítani ez a világ. Kidobott pénz. Miért? Mert a magasabb rendű Isten azt mondja, hogy el van végezve, el van rendelve a halál. Nem lehet kikerülni. Nem lehet kikerülni. Nem lehet legyőzni, nem lehet negligálni, el van rendelve. De figyeljük csak, mit mond itt még az ige. Azután az ítélet. Mert hogy a mi szempontunkból talán kevésbé vitatott az, hogy a halál el van rendelve. Talán a nagyon fiatalok reménykednek abban, hogy hát majd ők meglátnak hajlott korukba, ha megélik, valami olyan tudományos eredményt, hogy az élet meghosszabbítható. Az idősebbek már nem reménykednek ebbe. Tehát nem vitatjuk annyira azt, hogy hát biztos el van rendelve a halál, mert hát ezt látjuk, hogy így történik. De mit mond az ige? Azután az ítélet. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a halál utáni következő történés, ami veled meg velem meg fog történni, az az ítélet. Ez az ítélet Isten ítélete az ember felett. Talán nem kellene mondanom, de mégis mondom. Ez az ítélet nem a mi ítéletünk, amit halottjaink felett mi mindannyian meg szoktunk hozni. Akinek távozott már el kedves szerette, vagy nem kedves szerette, az nagyon jól tudja ezt, hogy vagy nyilvánosan, vagy nem nyilvánosan, de mi mindannyian szoktunk egy ítéletet hozni az elhunytak felett. Amiről itt az igében olvasunk, az nem a mi ítéletünk. Nem arról van szó, hogy el van rendelve, hogy meghalljunk, aztán majd a világ megítéli a mi életünket. Hanem arról van szó, hogy el van rendelve Isten ítélete. Ez a következő történés. De még mélyebb jelentése is van annak, amit itt olvasunk. El van rendezve az ítélet. Ez a szó, hogy ítélet, azt jelenti, így is fordítható, hogy elválasztás, szétválasztás. Ez arra utal, hogy kétféle folytatás van az ítélet után. Minden ítélet után, mert az ítélet mindig elválaszt, szétválaszt. Isten ítélete után is kétféle folytatás van. Jézus világosan tanít mindenkit, bennünket, keresztényeket, elsősorban, akik azt mondjuk, hogy nekünk Jézus a mesterünk, a János 3.18-ban. Azt mondja, aki hisz ő benne, tudnélik ő benne Jézusban, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. De hát az ítélet, testvérek, ebben az értelemben is el van végezve. Tudjuk, hogy amikor odaállunk Isten elé, hogy ő megítéljen bennünket, az ő vizsgálatának az lesz a tárgya, és ez alapján fog ítéletet hozni, hogy az adott személy, te meg én, hittünk-e Jézus Krisztusban. Miért? Mert ezt mondja Jézus. Aki hisz én bennem, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Amit ma szeretnék hangsúlyossá tenni a testvérek előtt, hiszen arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi van a halálunk után, mi fog történni a halálunk után velünk személyesen. Szóval, amit ma hangsúlyossá teszek az ige alapján, az nem más, mint hogy a következő lépés a halál után, a következő történés a halál után az Isten ítélete. Ezt a Biblián keresztül Isten kijelenti nekünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy nem igaz, hogy nincs és nem lesz semmi a halál után. Akinek Jézus Krisztus a tanító mestere, az ilyet nem valhat. Hogy a halál után nincs és nem lesz semmi. Az nem mondhatja azt, hogy Jézus feltámadása nem igaz, hogy a halottak feltámasztásáról szóló bibliai beszámolók pedig csak romantikus történetek. Aki Jézus Krisztust követi, nem gondolhatja és nem mondhatja azt, hogy a halál után nincsen semmi. Nem igazság az sem, hogy nagy fényesség, szeretet, megbékélés, valami magasabb rendűvel való találkozás, beszélgetés, cseverészés, visszaküldés következik. Talán megakadunk ezen, de hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy az emberi tapasztalatok nem mindig fedik az igazságot. Én nem vitatom azt, hogy egy klinikai halál állapotában lévő ember mit tapasztalt. De a Biblia alapján vitatom, hogy az, amit ő tapasztalt, az a valóság-e vagy sem. És mivel nekem Jézus Krisztus a tanító mesterem, azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy nem a valóságot tapasztalják meg azok, akik a klinikai halálból visszakerülve beszámolnak nekünk az élményeikről. A számtalanszor előfordul, hogy a mi tapasztalatunk nem fedi a valóságot. Van ennek egy tudománya, van ennek egy művészete, ez az illúzionizmus, ami arra épül, hogy ad nekünk egy tapasztalatot, ami nem a valóság. Talán látták a testvérek sokszor, televízióban lépnek föl ilyen illúzionisták, akik eltüntetnek egy-egy várost a nézők szeme elől, sokféle dolgot, az mind tapasztalat. De annak ellenére, hogy tapasztalat, mégsem a valóság. Mert a város nem tűnik el. Ők nem repülnek. Tapasztalat, de nem fedi a valóságot. Tehát nem az az igazság, testvérek, hogy aki meghal, az megy egy folyosón előre, ahol egyre nagyobb a fény, meg stb., és aztán ott beér a boldogságba, cseverészik valakivel, akit nevezzünk Istennek, aki vagy ott tartja, vagy, ugye ezek az emberek állítják, hogy őket visszaküldte ide. Miért nem ez a valóság? Mert a valóság az, amit az igaz Isten Jézus Krisztus által kijelent, ez pedig az, hogy el van rendelve, hogy az ember meghal, azután pedig az ítélet. Ez van elrendelve. Így fog történni, testvérek. Nem igazság az sem, hogy valami metamorfózist követően új testet öltés következik. Nem igaz. Hiába hiszik milliók, ez nem igaz. Általunk befolyásolhatatlanul, megváltoztathatatlanul, a halál utáni következő állomás, erről beszél ez az ige, Isten ítélete. Testvérek, nagy felelőtlenség egy tárgyalásra, ahol ráadásul mi vagyunk a vizsgálat tárgyai, készületlenül elmenni. Ugye még itt a földi életben is minden tőlünk telhetőt megteszünk, és megtesznek az emberek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, a maguk védelmébe. Maguk is igyekeznek fölkészülni, de még inkább védő ügyvédet fogadnak és visznek magukkal, hogy az majd ott a maga okosságával, tudásával védje őket. Ha a földi ügyeinkben, ahol múlandóságok forognak kockán, ilyen körültekintőek vagyunk, testvérek, akkor hadd jelentsem ki azt, hogy az Isten ítéletére készületlenül odaérkezni, magyarán úgy meghalni, hogy az ember nem készül arra, hogy azután ítélet következik, ez egyenesen bolondság. Bolondság az ingyenes, de az egyetlen védő ügyvédről lemondani, aki ott Isten ítélő széke előtt odaállhat az ember mellé, és igazolhat bennünket. A zsidókhoz írt levélben éppen arról olvasunk, testvérek, hogy egyetlen egy olyan személy van, aki Isten ítélő széke előtt majd mellénk állhat, és igazolhat bennünket, ez pedig az Úr Jézus Krisztus. Mi nem tudjuk ott igazolni magunkat. Mások nem fognak igazolni bennünket, mert nem lesznek ott. Testvérek, az Isten ítélete egy végtelen személyes dolog Isten és az adott személy között. Ne gondoljuk már azt, hogy az isteni ítélete azt fogja jelenteni, hogy Isten tart egy nyilvános kivizsgálást felettünk, és aztán majd ott megszavaztatja a közönséget, hogy mi legyen az ítélete. Elmondtuk már, hogy Isten mit fog vizsgálni, kijelentette nekünk. Nem kell hozzá több ember, hogy Istent ebben az vizsgálatában igazolja. Nem lesznek ott szentek, nem lesznek ott mások, csak te leszel ott, meg én, Isten ítélő széke előtt, és ha készültél arra, hogy a halál után ez következik, ha jól készültél, akkor ott lesz Jézus Krisztus, aki igazolni fog tudni téged. Mit mondott Jézus? Aki hisz én bennem, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Kedves testvéreim, hadd mondjam nektek azt, hogy az Isten ítélő széke előtt a hitünket nem mi fogjuk igazolni. Az Isten ítélő széke előtt a hitünket Jézus Krisztus fogja igazolni. Nem az lesz a kérdés, hogy én mit mondok Istennek. Hittem Jézus Krisztusban. A Biblia világossá teszi, hogy az egyetlen kérdés az lesz, hogy Jézus mit mond rólunk. Azt fogja mondani, hogy ismerem, igazolom, ő hitt én bennem, nekünk volt élő kapcsolatunk, ő átvette tőlem azt, amit én kínáltam neki, ez lesz a kérdés. Nem az lesz a kérdés, hogy mi mit állítunk Isten színe előtt, hanem az, hogy az az egyetlen védőügyvéd, az Úr Jézus Krisztus igazolni fog-e bennünket, hogy ő azt fogja mondani, ismerem ezt az embert. Vagy azt mondja, hogy nem ismerem. Nem tudom, ki ez. Tehát buzdítalak benneteket, hogy ezekben a napokban ne csak hátra tekintsünk, szükséges az is, hanem tekintsünk előre is. Ha valaki, akkor te legyél biztos abban, ami következik. Meg fogsz halni, és azután jön az ítélet. Isten ítélete a te életed fölött. Legyél biztos abban, ami következik, és ennek megfelelően. Mivel jön az Isten ítélete, és tudod, hogy mit fog az Isten vizsgálni az életedben, kezdjél el személyes kapcsolatot építeni azzal a Jézus Krisztussal, aki már ott van a mennyben, ahogy a hitvallásunkban is erről bizonyságot teszünk, az Atya jobbján. Kezdj el vele személyes kapcsolatot építeni azért, mert ő lesz az, aki az Isten ítélő széke előtt téged megmenthet. Mert aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz ő benne, az biztosra veheti. Ezt jelenti, immár elkárhozott. ne legyen kétségünk afelől, hogy aki nem hisz Jézus Krisztusban, az elkárhozik. Miért? Azért, mert azt mondja Isten az ő kijelentésében, hogy el van rendelve, el van végezve. El van végezve az, hogy te az Isten ítélő szék előtt megmaradjál, hogy bemenjél az ő vele való örök közösségbe. El van rendezve az, hogy ott legyél azokkal, akik szerették és szeretik az Urat egy örök életen keresztül. El van végezve minden. Azt mondja az Úr, higgyél Jézus Krisztusban. Ne a magad módján, hanem úgy higgyél Jézusban, hogy azt mondja majd rólad, ismerem ezt az embert. Kérte bűnei bocsánatát, hallgatott a szavamra, engedelmeskedett nekem, hűséges volt hozzám, mindennél jobban szeretett. Ha ez a bizonyságtétel elhangzik egyszer ott rólad, akkor üdvözülni fogsz. Ha ez nem hangzik el, elvégzett dolog, el fogsz kárhozni. A kegyelem napja még fölöttünk van, hiszen élünk. A mi életünkben a következő történés az, hogy majd meg fogunk halni, azután pedig az ítélet. Készüljél arra, ami elkövetkezendő. Akik pedig meghaltak, azokat engedd el. Engedd el. Nem tudsz beavatkozni, mert elvégzett dolog. Engedd el őket. Nekik Istennel van dolguk immár. Nem tudsz közbeszólni, nem tudsz oda menni, nem tudod befolyásolni azt, ami Isten által elrendeltetett. Vedd tudomásul. De egy dolgot ne felejts. Azt, hogy az ítélő bíró nem te vagy. Az ítélő bíró Isten. Majd ő meghozza azt az ítéletet, ami az ő rendje szerint igaz, szent és tiszta ítélet. Ne akarjál te ítéletet hozni. Engedd el azokat, akik elmentek. És majd, ha eljön a te elmeneteled órája, a te szeretteidet is nyugtasd meg, ha megteheted, hogy nincs többé dolguk veled. Mert te innen mész az Isten ítéletére, ami pedig elvégzett dolog. Ha hiszel, legyél biztos Jézus Krisztusban, hiszen ő legyőzte a halált, ott van a mennyben. Ha hiszel benne, ne kételkedjél, hanem nézzél ő rá. Oda fog melléd állni, és igazolni fog téged kétségtelenül. Nem halt meg, él. Azért van ott, hogy igazolja, hogy te hittél ő benne. És ha ez így van, akkor ne csak a halálodra nézzél előre, hanem arra is, ami majd a halálod után következik. És ez vigasztalni meg erősíteni fog. El fogja venni a haláltól való rettegést a szívedből. Ha tudsz mögéje nézni, és tudod, hogy ott lesz Jézus Krisztus, aki az Isten ítélő széke mellett bizonyságot fog tenni rólam, és által visz engem az ő örök dicsőségébe. Azok a boldog emberek, testvérek, akik ezzel a bizonyossággal élik az életüket, és hittel követik ezt a Jézus Krisztust. Amen. Gyertek, testvérek, most helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 416. dicséretünket énekeljük el mind a három versével. A 416. dicséretünk első verse így kezdődik. Krisztus, én életemnek te vagy reménysége.
Krisztus, én életemnek te vagy reménysége. Szegény, bűnös lelkemnek örök üdvössége. Lészek át én csendességben, bár a halál fullánkjával rettencsen. Bátran éltem, letészem, mert jótalmát vészem. Elkészítve már nékem királyi szent székem. Nézek hát én csendességben, bár a halál fullánkjával rettencsen. Megyek hát én örömmel Jézsion királyához. Ó Jézusom, vezess el égi szent atyádhoz. Örvendj szívem, repes lelkem, mennyben angyali dicsőségben.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk, testvérek. Addurunk, hogy mindannyiunké lehessen személyesen ez a boldog bizonyság tétel, ami ebben az énekben a szánkból most elhangzott. És segíts, hogy ennek a mi boldogságunknak semmi más alapja ne legyen, mint az, hogy ismerünk, hiszünk és követünk téged, Úr Jézus Krisztus. Kérünk téged, segíts el bennünket a benned való élő hitre, minden engedetlenségünkből hozzá ki bennünket a neked való engedelmességre, hogy aztán egyre jobban ismerhessünk téged, és te majd bizonyságot tehessél rólunk ott az Atya színe előtt. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, ami el van végezve, ami elkerülhetetlen, ami felülírhatatlan, de köszönjük, hogy mutatod nekünk az utat a megmenekvésre, és ezért hadd dicsőítsünk téged. Hálásan hadd köszönjük meg neked azokat, akiket mellénk adtál, azokat, akikkel már nem vagyunk egy úton, de egyengedték a mi útjainkat. Köszönjük neked szüleinket, testvéreinket, rokonainkat, akiket ugyan már el kellett engednünk, de akik a te eszközeid voltak a mi életünkben. Köszönjük neked a kegyelmet, amelyet lelki vezetőinken keresztül felénk üzentél, azt a vonzást, amelyet az általuk elmondott ige által, ami szívünkre gyakoroltál. Köszönjük különösképpen is neked azokat, akik hozzád segítettek bennünket közel. Köszönjük a boldog reménységet róluk és önmagunkról is, akik hiszünk te benned. És köszönjük neked, hogy beavattál bennünket a lehetséges boldog jövőbe, és annak a kulcsát is elkészítetted, elhoztad és prédikáltatod nekünk. Adjad, hogy ezt ragadjuk meg mi bizalommal, És ebben legyen nekünk reménységünk. Ez határozza meg a mi életünknek minden napjait, és majd ez adjon nekünk békességet halálunk órájában is. Amen. Kiki folytassa az imádságot, az Úrral való beszélgetést a maga csendességében. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, alázatos szívvel és hittel imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, örök élete van annak, s ha meghal is, él. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk Isten tiszteletünket ének szóval a 230. dicséretünk éneklésével, ami az Úr Jézus Krisztus keresztjéről szól, amely kereszt nem csak a halált, hanem az életet is jelenti számunkra. A 230. dicséretünk mind az 5 versét énekeljük. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.
Szent keresztje, elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve, látom üdvösségemet. Bántosokon a bánat, tört remény vagy félelem, ő nem hagy el biztatásod, békesség van én velem. Boldogság napja se lesz óta az átok, megbékéltet a kereszt. El nem múló boldogságod, békességed ott keresd. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rossz.